Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a 3. fejezet 7. versétől a következőképpen. Ezt írja az apostol: ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseibe való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Kedves testvéreim, ha 2000 évvel ezelőtt egy igazi, komoly, hithű zsidó meghallotta vagy elolvasta Pál apostolnak ezeket a sorait, akkor csak egyetlen egy gondolata lehetett: Pál apostol megőrült. Pál apostol elvesztette a józan eszét, mert ilyet csak egy elmebeteg ember képes írni és mondani. Zsidó szemmel Pál apostol mögött egy csodálatos élet volt, csodálatos származás, csodálatos tanulmányok, csodálatos tudás, csodálatos események, minden annyira csodálatos volt egy zsidó ember számára Pál apostol életében. A zsidók számára a lehető legértékesebb életet élte. Gamaliel lábainál tanulta a törvényt, a népnek a vezető rétegéhez, vagy legalábbis a vallási krémjéhez tartozott. Életét arra szánta, hogy nagyon szigorúan megtartsa a törvényt, hogy másokkal is betartassa. Arra szánta az életét, hogy szeresse az Istent. Kész volt nagyon-nagyon buzgón üldözni mindenkit, aki az ő hitének az ellensége volt, és rengeteg zsidó nagyon szerette őt, felnézett rá, és azt mondta, hogy ez igen, ez egy értékes élet, ez igen, ez valami csodálatos dolog, amit ez az apostol csinál. Bár akkor még nem volt apostol, amit ez a farizeus csinál. És amikor még fiatal ember volt, akkor is úgy néztek rá, mint aki előtt egy óriási pálya, egy nagyon nagy lehetőség áll, hogy valaki legyen igazából a zsidó nép között. Minden zsidó megirigyelte volna a tudásáért, a buzgalmáért, a lelkesedéséért. És egyszer csak ott van ez az ember, immár apostolként, immár nem Saulként, hanem Pálként, és azt mondja, hogy mindezt én szemétnek ítélem. Hogy pontosan az életének melyik részét, arról majd fogunk beszélni, de azt mondja, szemétnek ítélem. És ami igazán megrázó ebben az egészben, hogy ahogy utána néztem ennek a szónak, nem tudják a pontos hátterét, etimológiai hátterét, hogy miből eredhet, de kettő szóra gyanakodnak az írástudók. Az egyik az, hogy amit a kutyák elé vetnek. Hogy azt mondom, hogy az egész eddigi életem olyan volt, mint az az értéktelen valamit odadobnak a kutyának. A másik szó, amit valószínűnek tartanak, ez bocsánat a kifejezésért, de az a trágya szó. Pál apostol mindenre, amit az egész élete jelentett, mindazt, amit elért, azt mondta, hogy én ezt trágyának ítélem. Ez értéktelen, ez nem ér semmit. Mond-e ilyet egy ember a karrierjének a kezdetén, hogy a gyülekezet tagjai közül minél több ember életébe egyszer jöjjön el egy különös döntő fordulat. Az a fordulat, ami igazán értelmet ad az életnek. Ettől nyer értelmet mindaz, amit mi életnek nevezünk. Ha Isten hív, nem tehetünk mást, követnünk kell őt, és kell egy ilyen 180 fokos fordulat az mi életünkbe is, hogy valami újat szeretnék kezdeni. Ma Jézusnak egy nagyon szép példázata ezt mondja, hasonló a mennyek országa a szántóföldbe elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöt keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Erről a fordulatról van szó. Hogy van az életemben rengeteg látszólag értékes dolog, olyan, amire azt gondolom, hogy megtartja, megőrzi az életemet, de amikor rátalálok az igazi kincsre, akkor ezt az egészet kidobom, ezt az egészet eltüntetem, mert van valami, ami sokkal fontosabb. Erről szól ez a mai vasárnap. Erről szól Pál apostolnak a szava. És Pál apostol ezt élte át. Az ő életének a mozgató rugója, az egész életét átformáló esemény az volt, hogy ott a Damaszkuszi úton megragadta őt Jézus Krisztus. És azt mondta, nem érdekel az önhitségem, nem érdekel, hogy kinek gondolnak, nem érdekel, hogy fognak kinevetni. Ez akkora kincs, hogy ezért odaadok mindent, ha kell az életemet is. És hányszor volt életveszélyben, hányszor kövezték meg, hányszor hordozott szenvedést, de azt mondta, nem érdekel, akkor sem változok meg, mert megragadott Jézus Krisztus. És ez a megragadottság, ez az állapot, ez volt ott az életében. És amikor az Isten minket megragad, akkor megváltozik minden. És amit nagyon-nagyon szeretnék, hogy a testvérek megértsenek, hogy ez a megragadottság állapotában az embernek otthagyni a régit, a rosszat, az nem erőszak, hanem öröm. Egy kedves barátommal beszélgettem, aki átélte ezt a megragadottság élményét. Egy egészen másfajta életet élt régen. És már nem kényszer a számára azt mondani, hogy ez nem jó és nem érdekel. Elmesélte, hogy benézett egy ilyen helyre, ahol még a régi élete szerint éltek fiatalok, és egyszerűen érezte, hogy semmi kapcsolata nincs ezzel az egésszel. Már nem vonz ez az egész, mert valaki más lakik a szívébe. Át tudjuk ezt élni? Hogy már nem vonz az a rengeteg minden, ami eddig fontos volt, ami ez az életemet kötöttem. Már nem vonzanak bűnök. Már nem vonzanak anyagi dolgok, mert valaki megragadott. És képes vagyok azt mondani, hogy nem érdekel. És itt nagyon fontos, hogy helyesen értsük, miről beszél Pál. Nem a tanulásainkat, nem az eredményeinket kell megtagadni, hanem azokat, amikre építettük talán az életünket, és rossz dolgok voltak. Mert nagyon sokan félnek Krisztust megragadni, mert akkor ki kell dobni dolgokat, amihez mi 10 körömmel ragaszkodunk. Amíg saját igazságunkban hiszünk, addig elveszettek vagyunk. Készülés közben találtam Luthernak egy csodálatos mondását, így szól, ördögi, ha magunkban vagyunk biztosak, és az Isten felől vannak kételjeink. Az evangélium ennek a fordítottja. Miről szólt ez a oltár előtti ige? Hogy ott áll egy farizeus, aki önmagában biztos. És azt mondja Luther, ördögi, ha magunkban vagyunk biztosak, és az Isten felől vannak kételjeink. Nekünk ez fordítva kéne. Hogy biztos vagyok az Istenbe, és vannak kételjeim a saját jóságommal, a saját eredményeimmel kapcsolatban. Kételjeink vannak, és ragaszkodunk a kincseinkhez, pedig nem a lemondáson van a hangsúly, hanem az új kezdeten és az új ajándékon. Mert mit vallott Pál apostol szemétnek? Nem az, hogy hallotta az igét, akár az ószövetségi módon, hanem a nagyképűséget, az önmegváltását, a szívtelenségét a pogányok felé, a hamis Isten képét, ezekre mondta, hogy szemét. Ahogy az Isten ugyanígy azt mondta, hogy ez az ember nem ment haza megigazulva a templomból, hiába imádkozott ennyire szépen. És kedves testvérem, olyan nagy kár szemétnek ítélni ezeket a dolgokat. Olyan nagy áldozat Isten kezébe tenni egy szétzilált házasságot. Olyan nagy kár rengeteg hazugságot, vagy éppen csalással szerzett pénzt odaadni az Istennek, lemondani a nagyképűségről, az irítségről. Miért ragaszkodunk mégis ezekhez annyira? Mert itt ezekről van szó, csak Pál is és mi is gonosz módon még meg is ideologizáljuk és kegyes ruhába öltöztetjük ezeket. Azt mondja Pál apostol, pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ez sorolja föl előtte. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben elbizakodott, hát én még inkább.
Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvénybe követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Egy zsidó azt mondja, csodálatos. És mit mond az Isten? Hogy egy pökhendi, nagyképű embernek a mondatai ezek. És Pál is így értette utána magát. Pökhendi, nagyképű ember voltam, senki más, aki az egészet leöntötte a kegyesség látszatával, és úgy álltam az Isten elé, mint a templomba imádkozó farizeus. És közben belül a szívemben csak indulat volt, csak vágy, szinte örömmel néztem, hogy ezt a szegény Istvánt agyon kövezik, és brutálosan megölik. És Pál apostol nagyon jól tudta Saulként is, hogy nem ezt várja el az Isten. Nem ilyen áldozatot, és nem ilyen kegyességet. Az egész gonoszságát, mondhatom így, mert Pál is ezt mondja, az egész mocskos életét megideologizálta, hogy ez milyen szép, ez az Istennek buzgolkodtam, pedig az egész nem volt más, mint egy rettenetes gonoszság. És az Úristen ezeket akarja kivenni a szívünkből. Ezekre mondja, hogy szabadulj meg tőle, kezdj újat. Hát nem sokkal jobb mindent újra kezdeni új alapokról, megtisztult és megnyugodott lelkiismerettel. Pál a Római Levél 6. fejezetének 21. versében ezt mondja, mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Szégyenkezünk azon dolgok miatt, amelyekhez gyakran ragaszkodunk. És itt jön ez a fordulat, itt jön ez a megragadottság, amikor Pál így folytatja a római levélben, most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Erről beszél az apostol. És mivel eddig azért elég nehéz dolgokról volt szó, hagy oldjam egy kicsit talán a hangulatot egy történettel, egy nagyon egyszerű kis történetet szeretnék felolvasni, ami nagyon jól megvilágítja ennek a mai vasárnapnak a lényegét. Valahol Amerikában volt egy nagyon szegény leány, aki kemény munkája árán egy igen jó nevű iskolába járhatott. Amikor elérkezett a ballagási ünnepség, szeretett volna egy új ruhát az ünnepére, mint ahogyan a többi lány is új ruhát kapott erre a napra. Mivel nagyon szegény volt és nem volt pénze, csak nagyon szerény megélhetésre, ezért szerzett egy ruha mintát, szabásvarrás leírással együtt, majd vett hozzá olcsó anyagot is. Annak ellenére, hogy gyakorlatlan volt a szabásvarrásban, mégis lépésről lépésre követte az utasításokat, kiszabta a ruhát és elkezdte varni. Mivel tapasztalatlan volt, az illesztés nem mindig volt elég pontos, de lassan-lassan, miután számtalanszor újból és újból visszabontotta a varrást, sikerült a munkát befejeznie. Felvette az elkészült ruhát, és kiment a többi kollégiumi lányhoz, és így szólt. Nézzétek, ez az én új ruhám, ezt fogom felvenni a ballagásra. Ránéztek, és udvariasan mosolyogtak, megdicsérték, hogy szép-szép. A következő pillanatban Lady Anna lépett be a szobába, és így szólt hozzá. Ifjú hölgy, szeretném, ha velem jönne. Kiment tehát vele a kijáratig, ahol egy autó állt, amelyet egy sofőr vezetett. Együtt elmentek az egyik legdrágább divatszalomba, és miután leültek a kényelmes plüss fotelekre, a modellek jöttek sorra, bemutatva a legújabb divat leggyönyörűbb darabjait. Végül belépett egy modell egy olyan elbűvölően csodálatos ruhába, hogy a lány önkéntelenül is felsóhajtott a gyönyörű ruha láttán. Lady Anna észrevette ezt, és közelebb hívta a modellt, hogy jobban megvizsgálhassa a ruhát. Amint a modell ott pörgött, forgott a ruhába előttük, a lány meglátta az árcédulára írt összeget, $4000. Azt gondolta magában, itt a jó ég, nem is hiszem, hogy van valahol ennyi pénz a világon. Lady Anna észrevette, hogy ez tetszik neki, szólt az egyik eladónak, hogy csomagolják össze és vigyék ki a kocsihoz. Amikor visszaérkeztek a kollégiumba, Lady Anna kihajolt a kocsiból, átadta neki a ruhát és azt mondta, remélem, hogy jól fogsz szórakozni a ballagási bálon. A lány felment a szobájába, felvette a ruhát, amely tökéletesen állt rajta, kiment a többiekhez, és amint felhördültek a gyönyörű ruha láttán, ezt mondta, nekik nézzétek a ballagási ruhámat. Már nem az én kezem munkája, hanem olyan valami, amit én magamnak soha nem tudtam megcsinálni. Ez a kegyelmi ajándék. Nagyon egyszerű történet. Bizonyára itt is vannak olyanok, akik talán jó szándékkal a szívükbe foltozgatják, varrogatják, készítgetik a saját kis ünnepi ruhájukat, hogy majd azzal valahogy bemegyek az Isten országába. de látszik, hogy nem olyan, mint lenni kéne. Talán megdicsérik mások, hogy hát szép-szép az életed, de azért érezzük mi is, hogy ez nem igaz. És ez a kegyelem. Mikor nem Lédi Anna, hanem Jézus Krisztus jön, és azt mondja, itt van ez a ruha, de soha nem bírtad volna felvenni. Soha nem bírtad volna megvenni, de én odaadom neked, mert fontos vagy az én számomra. Csak ehhez le kell venni a régit, és el kell fogadni az újat. Kedves testvéreim, mindez egy folyamatot jelent. És Pál apostol ezt nagyon jól tudja. És Pál apostol még ebben az igében beszél a célról. Kétféle értelemben is, ezt meg fogjuk majd nézni, de nagyon fontos meglátnunk, hogy a kereszténységben soha nincs befejezett állapot. Igen, ez a lány megkapta ezt a ruhát, és mondhatta volna, hogy fölveszem a ballagásra, ezzel vége, de ez még nem a vége. Az ember, amikor megkapja a ruhát, akkor nem célba ér, hanem valami folytatódik. Pál apostol 30 év missziónyi munka után írta a Filippi levelet. Ő aztán mondhatta volna, hogy én már célba értem. Nekem aztán már elég volt. Amit én átéltem, azt másik 100 apostol se tette meg. De nem mondja ezt, hanem azt mondja, hogy úton vagyok még továbbra is. Jól emlékszik talán Pál apostol Ézsaiás könyvére, ahol ezt mondja az Úr, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltatokon rágódjatok. Tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Pál apostol is ugyanezt mondja. Van valami múltad, ne azon rágódj, ne azzal törődj, ne azon tűnődj, hanem merj újat kezdeni. Nagyon jó idézetet olvastam készülés közben, így szól, tudja, hogy Isten mindig a jövő felé fordul, nem a múlt érdekli? Nem érdekli, milyen kegyes hívő voltam eddig, milyen jót vagy rosszat tettem a mai napig. Hiszen még ha mindent jól csináltam is, csak annyit mondhatunk, hasztalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Isten azt akarja, hogy most engedelmeskedjünk neki, akárha ezt tesszük évek óta is. Azt akarja, hogy ebben a pillanatban legyen övé az életünk. Most itt az Isten tisztelet alatt, ebben a másodpercben. Azt akarja, hogy mindig előre nézzünk és igyekezzünk teljes erőbedobással futni célegyenest. Hiszen ha atléták földi jutalmakért hajlandók mindent bevetve futni e világi versenypályán, hát hogy ne törnénk mi is az élet versenypályáján, az örök élet mennyei jutalma felé. Kedves testvéreim, a mi életünkben a cél az kétféle dolgot jelent. Az egyik, hogy az Úristennel, amikor elkezdek együtt járni az úton, megkapom a cél irányt, amerre menni kell. Többé nem vagyok céltalan, mert tudom, hova tart az életem. Tudom, kiben hiszek. De nem jelenti azt, hogy meg is érkeztem. A célra orientáltságot követnie kell az, hogy haladok is a cél felé. De mi a mi célunk? Néhány héttel ezelőtt Györfi Mihály lelkész urat hallottam prédikálni, aki nagyon érdekes történetet mondott Izraelről. Sokan tudják azt, hogy van a Jordán folyó, ami Izraelnek egy nagyon-nagyon fontos folyója, és ez a Jordán folyó, ez szépen folyik, ott Izrael határán, és bele a Holttengerbe. És van egy ilyen hagyomány, vagy legenda, teljesen mindegy, de nagyon jól tudjuk, hogy Keresztelő János ott a Holttenger partján, a Jordán partján, a Holttenger közelében prédikált, egy nagyon-nagyon különös helyen. Mert azt mondják, hogy olyan ez a hely, hogy jönnek szépen a halacskák az édes vízben, és úszkálnak a halacskák az édes vízben. És ahogy úszkálnak a halacskák az édes vízben, egyre inkább közelednek a Holttengerhez, aminek a vize rettenetesen sós, és minden érzékszervükkel egyre inkább érzik, hogy nem jó ez az út. És van egy hely, állítólag, ahol ezek a halak elkezdenek megfordulni. Azt mondják, nem akarok bele sodródni, nem akarok bele úszni ebbe a halott valamibe. És a lelkész úr föltette a kérdést, hogy melyik az a hal, amelyik szépen belemegy a Holttengerbe, az, amelyik halott. Ilyen a mi életünk is. Lehet, hogy rossz a cél. Lehet, hogy a halálba megy mindez. De az Isten kegyelméből még a Jordánban vagyunk, ahol meg lehet keresztelkedni, ahol újat lehet kezdeni, és ahol édes a víz. Ahol vissza lehet fordulni, és ahol lehet újat kezdeni. Hova vezet a mi célunk? És kedves testvéreim, gyakran, ami az embernek a legnagyobb súlya, és Pál apostolnak is az volt, Ezért képzeljük el, milyen lehetett Krisztust üldöző ember múltjával élni, aki még egy gyilkosságban is részt vett. Rettenetes volt a múltnak a súlya. És a múltnak a súlya ma is nagyon-nagyon nehéz, mert vannak egyesek, talán a gyülekezetben is, akik a múltban lévő problémáikat emlegetik állandóan. A múltban élnek állandóan, a rossz tapasztalatok befolyásolják őket. Vannak mások, akik pedig a régi dicsőségükben akarnak fürödni, ülnek a babérjaikon. Ez voltam én, ezt csináltam, csúcstartó voltam, ott a nevem a rekordok könyvében, de csak a múltban élek, mert rám telepszik a múltam. Milyen sokan vannak így. És készülés közben, talán nem haragszanak meg a testvérek, ha elmondom, megdöbbentett, hogy a gyülekezetünkben milyen sokszor beszélünk a múltról, és milyen ritkán a jövőről. Én is nagyon szeretem az egyház történetet, és kutatom is itt is a dolgokat. De nagyon sokszor beszélünk a múltról, mi volt. És sokkal kevesebbet beszélünk ennek a gyülekezetnek a jövőjéről. Pedig az Istent a jövő érdekli. Nem a mi múltunk. Mert még nem értünk oda a célhoz. És a szép múlt nem fog besegíteni a mennyországba, hogy mondjuk Salamon király se segítette be, hogy egyszer fiatalkorában mennyire csodálatos dolgot kért az Istentől, attól még utána bálványimádó lett. Nekünk is itt van az út, oda kell figyelnünk, hogy meg is érkezzünk. Szomorú, ha valakit megbénítja a múltja, de az is szomorú, ha valaki mindig a múltbeli babérjain ücsörög és nem tekint előre. Mert lehet, hogy a múlt dicső volt, és nagyon izgalmas volt látni, hogy mit tett az Isten, de sokkal jobban izgat az, legalábbis engem lelkészként, hogy mit fog ezután csinálni az Isten. Ami mögöttünk van, abból előtt lehet meríteni. Az nagyon-nagyon jó, hogy mindidáig megőrizte az Úristen itt Orosházán az evangélikus gyülekezetet. De most az a kérdés, hogy rajtunk keresztül hogyan építi majd tovább. Ezért mondja Pál, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Bármilyen bűn volt, bármilyen gonoszság, bármi. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. És ez borzasztó nehéz. És hadd zárjam ezzel, hogy ez tényleg nehéz. Mert ez a nekifeszülni ige, ez a görögben, ez az agonizó ige. Ami magyarul az agonizálás ige. Amikor az ember egy sportversenyre készülve edz, és már érzi, hogy mindjárt összeesek, már légszomjon van, nem bírom tovább, de van egy célja, és megy tovább, nem adja fel. Ilyennek kéne lenni a mi keresztény életünknek is, hogy Uram, borzasztó nehéz, mert itt vannak a kísértések, mert valami arra csábít, hogy talán hagyjak el valamit, lopjak el valamit, bármi, rágalmazzak meg valamit. De én harcolni akarok. Harcolni akarok az óemberem ellen. Harcolni akarok azok ellen, a gonoszságok ellen, amik még mindig itt vannak. Amiket nem akarok elengedni. Borzasztó kemény ez az ige. Azt mondja Pál, ami előttem van, annak neki feszülve, agonizálva, küszködve, harcolva magammal, küzdök egyenest a cél felé, mert tudom, hogy ott valaki vár. És hagyd mondjam zárásként még egyszer, ez nem egy rettenetes dolog. Meggyógyulni, megtisztulni, győzni a bűn felett egy csodálatos dolog. Ezt kínálja Jézus Krisztus. Pál magától soha nem lett volna erre képes. De azt mondja Jézus, hogy gyere, velem kezd el, velem sikerülhet. Így áldja meg az Úristen mindannyiunk harcát. Talán azt is, ami most ott van a mi szívünkben. Akkor gondolkozok, hogy mit tegyek. Akkor valaki mondja erről, hogy ezt tedd, az Úristen mondja a másik oldalról, hogy ne tedd. Áldja meg az Úristen ezt a harcunkat. És ezen a mai vasárnapon így induljunk el. Így induljunk el bátran. Mindent feladva Krisztusért, előre menve és őt követve. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te soha nem ígérted, hogy könnyű téged követni. Beszéltél teherről, igáról, önmagunk megalázásáról, nagyon sok mindenről, de köszönjük, hogy mégis elhívtál minket erre a legcsodálatosabb harcra. Köszönjük, hogy te nem hagysz minket egyedül, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy új ruhát akarsz ránk adni, köszönjük a te végtelen szeretetedet, és köszönjük, hogy neked van egy csodálatos álmod, jövőképed erről a gyülekezetről, a mi életünkről is. Köszönjük, hogy a részesei lehetünk. Úrunk Istenünk, add, hogy a te országodból és dicsőségedből ne zárjuk ki magunkat azzal, hogy gőgösek vagyunk, hogy késznek tartjuk magunkat, hogy már biztonságban tudjuk magunkat. vagy alázatos szívet, hogy minden reggel újra beléd kapaszkodjunk. Ments meg a múlt átkaitól, terheitől, add, hogy veled újat kezdhessünk. És amikor ránk tör a sötétség, add a te szent lelkedet, talán ott este az ágyunkon, a szívünk mélyén, bárhol, add, hogy veled győzni tudjunk. Amen.